Provokatőr. Csodálatos csütörtöki nap, nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez ismételten a Provokatőr. Dévény István még mindig lábadozik, jobbulás neki. Vendégeink pedig visszatértek tegnapról, hihetetlen számomra, azt gondoltam, hogy megijedtetek a feladattól, de ti bátor emberek vagytok, bátorak vagytok, és ennek én nagyon örülök. Csunderlik Péter történész, és Tóth Máté közgondolkodó is a vendégünk.
Köszönöm mindenkit.
Hozzáteszem azért, a Tibi Atya brand alapítója. Na, zavar téged? Tudom, hogy megkérdeztem tegnap is.
Tegnap is megbeszéltük.
Tudom, de ha valaki még ezt felhozza, teljesen le akarod most már tolni magadról, hogy enélkül létezzél, vagy még így elmegy neked ilyen átmeneti időszakért?
Elmegy, de hogy azért most már szerintem az identitásnak úgymond nem ilyen szerves részét alkotja. De okay. Nem,
jó.
Már nem akarok lázadozni.
Persze, túltárgyaltuk tegnap. Oké. Magyar Péter. Több körzetben is elkezdte a választási csalást a Fidesz. Állítja a Tisza párt vezetője, és én azt gondolom, hogy ebben igaza van.
Szerintem az összes körzet.
Nem én gondolom, a provokatív állításunk ez. És csalni fog a Fidesz, ha a helyzet úgy kívánja. Mit gondoltok erről?
Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem most kezdte a csalást, hanem alapvetően az, hogy az egész tehát az államigazgatást, aminek elvileg semlegesnek kéne lennie, azt pártcélokra használja, pártcélokra mozgósít, pártpropagandát folytat kormányzati tájékoztatás címén, az, hogy a párt szerepet össze, tehát az Orbán Viktor, mint pártelnök, és Orbán Viktor, mint miniszterelnök szerepet teljesen összekeveredik, ez maga egyébként a csalás. Az egy dolog, hogy nyilván nem annyira meglepő, mert a magyar történelemben számos ilyen volt már, amikor a lényegében vagy konkrétan állampárti rendszer volt, ami persze együtt járt egy szovjet megszállással is, de akár a dualizmus korában, amikor konkrétan tényleg az államigazgatást annak céljába állították, hogy a Tisza Kálmán és Tisza Istvánnak a mindenkori pártja, a Szabad Elvű párt és majd a Munkapárt, ugye újra és újra megnyerni a választásokat. Itt hadd ajánljak egy olvasmányt, Gerő Andrásnak az Elsöprő Kisebbség című könyve, az, ami szerintem legjobban leírja a NER-nek a működését, ez pont a dualizmus kori választásokról szól, és arról, hogy ugyan volt egy elvileg népszerűtlen kormánypárt, pont azért, mert a kiegyezés fenntartásában volt érdekelt, mondjuk így, hogy labancos kormánypárt, és ez népszerűtlen volt a magyarok többségének, de úgy szabták át, úgy szabták meg a választókörzeteket, hogy, hogy az preferálta a kormánypártot, tehát a nagyon ellenzéki körzetekben nagyon nagy ugye, körzeteket hoztak létre, tehát mondjuk a Kossuth János Ceglédben ott mondjuk 6000 szavazó jutatott be egy képviselőt, míg a nagyon kormánypárti körzetek még nagyon kicsik voltak, és abból ugye sokkal több lett. De az, hogy mondjuk akkoriban listázták a szavazókat, mondjuk nyílszavazás volt, tehát még törvényes listáztattak, etették, itatták, szállították, tehát Gerő András, az Elsöprő Kisebbség, az leírja a NER működését, és egyébként azt is leírja benne, hogy mi történik akkor, ha van egy elvileg leválthatatlan kormánypárt, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőség van ellenzékiségre. És akkor két irány van. Vannak azok a lánglelkűek, akik csak azért is neki mennek, és bolcot csinálnak magukból, ugye a lánglelkű ellenzékiskedéssel. És vannak azok, akik, hát akkor jó, ha már úgyis leváltatatlan ez a kormánypárt, akkor legyünk ellenzékiek, de azért találjuk meg a helyünket ebben a rendszerben, kis korrupció, kis ügyek, és még éppen romlik meg az egész magyar közélet. És azért ezt láthattuk magában a NER-ben. Szóval itt az állítás, hogy oké, nyilván csalás az, hogy lefénymásolják az ajánlóíveket, és ezzel illegálisan gyűjtenek adatokat, és építenek adatbázist, amik kell itt bármilyen adatbázist építeni, de ez egy alapvetően elcsalt rendszer, ahol nagyon korlátozottak az ellenzék lehetőségi hatalomkerülésre, és nagyon nagy elégedetlenségnek kell lennie, hogy bármilyen esélye legyen itt egy ellenzéki pártnak. Hát most láthatjuk azt, hogy nem olyan jól működik ez a rendszer, hogy ebben ennyire nekik lejtő pályán mégiscsak kitermelődött egy kormányváltásra esélyes erő.
Igen. Milyen adatgyűjtés kell, mikor a propaganda meg a titkosszolgálatok egy kézben összpontosulnak, tehát nem sok. De nekem is ezek jutottak eszembe, hogy tök jó persze, meg tényleg választási csalás, de hát az összes nemzeti konzultáció, a plakátozás, tehát hogy kiszervezzük ezeket az álcivil proxy szervezetekbe, ugye a civil összefogás fórum, meg a békemenet, tehát hogy rengeteg ilyen dolog van, és Szerintem ez már én elfogadott lett. Ugye a magyar társadalom úgy van vele, hogy ez nem is a kivétel, hanem ez a rendszer, és hogy én nem tudtam ezt, amit te mondtál, de hogyha úgy néz ki, hogy ez nem egy újdonsült dolog, tehát hogy beletörődik a társadalom, hogy hát az állam igazából az állam párt. Tehát, hogy mi a
tehát amikor egy monopól helyzetben lévő magyar villamosművek, hogy nem, sok-sok-sok milliós, tehát elképesztő összegeket 10 vagy 100 milliós támogatást ad, civil összefogás fórumának, meg ilyen típusú nagyon független ugye, civil szervezeteknek, amelyek egyébként Fidesz propagandát művelnek, és így kiszervezik a propagandát, és ezzel az egész pártfinanszírozást víztárgyává teszik, mert állami vállalatok adnak elvileg civil szervezeteknek pénzt, akik viszont Fidesz propagandát folytatnak, hát ez is választás.
Ennél szerintem abszurd.
Törvényes, csak attól még csalás.
Ennél szerintem abszurd, amikor ilyen MVM hirdetések vannak a Mandineren, tehát hogy az áramszolgáltatót hirdeti, mint hogyha jó, akkor leváltom az áramszolgáltatómat, és holnaptól átmegyek a másikhoz, tehát vicces.
Igen, hát hogy tudjanak pénzt adni. Az MVM tudjon pénzt adni a Fradinak, tehát ahhoz azért kell neki még extra bevétel, hogy azt vissza tudja forgatni. Abszolút adom, amit a Peti mondott, magáról a rendszerről, ami magának a rendszernek a meghekkelhetősége, az szerintem két úton lehetséges. Az egyik az, hogy beleállsz így, ahogy van. Hozzáteszem, azt hiszem, az előző rendszerben rögzítették ezt a kétharmadot még, tehát hogy ezzel lehetett volna változtatni, mert alapvetően igazságtalan. De két módon tudod, vagy beleállsz úgy, ahogy van, és akkor megpróbálsz egy többséget szerezni, mert ha viszont egy minimális többséget szerzel, akkor ugye azt pontosan tudjuk, kompenzációk és egyéb úton, módon, de nagyon könnyen tudsz nagyot nyerni. Ez a Fidesznek eddig bejött, de egyszer billenjen át, és akkor nagyobb buka várja az ő számukra, vagy a másik, hogy kivonulsz ebből az egészből. Tehát lehet mondani azt, hogy ez antidemokratikus, és már diktatúra van, nem te mondod, csak aki ezt ugye kiejti a száján, akkor ki kell ebből vonulni. Én ezt várom már 16 éve, mert 16 éve hallgatjuk ugyanazokat a mantrákat. Az, hogy ilyen fénymásolás meg választási csalás. Igen, ilyenek vannak. Én is azt gondolom, hogy ennél sokkal kifinomultabb rendszere van a Fidesznek arra, hogy listákat frissítsen, de nyilván kihasználnak ilyeneket. Minden pártnak szüksége van arra, hogy legyen valamilyen adatbázisa. Ez az alapja annak, hogy sikeres legyen. Nem véletlen, hogy kénytelen volt pultozni a Tisza. A Fidesz oldalán meg már ugye bekopogtattak, hogy akkor tessék aláírni, mert hát tudjuk, hogy fideszesnek tetszik lenni. Egyébként hozzám is érdekes, hogy bekopogtattak.
Mondjuk azt nem teljesen értem, hogy mi az üzenet mögött. Te miért nem lehetett, hogyha a Fidesznek biztos van adatbázisa, miért nem lehetett kiküldeni a pultokhoz, hogy azért írjatok át alá papíron, és azt nem teljesen értem, hogy itt mi volt a stratégia, mert sokkal jobb kép lett volna, hogyha a Fideszest annál is ott vannak.
Az látszik, hogy utcát azt elveszítette a Fidesz. És az nagyon rosszul néz ki. Iszonyú rossz az optikája, hogy tényleg mondjuk ott van egymáshoz közel két stand, az egyiknél tényleg látszódik, hogy sokan vannak, és aztán persze el lehet hazudni, mert mindig van egy olyan időrés, amikor sokan állnak a Fidesznél és kevesen a Tiszánál, de alapvetően ott megint egy terep, amit el lehet veszíteni. Magyar Péter azért szétnyerte magát az utcán.
Hát jó, hogyha nem indulsz el a versenyen, az is vesztés szerintem.
Nem véletlenül. Hozzáteszem, hogy Magyar Péter a politikailag aktívabbakhoz szól, akik például mondjuk a közép réteghez tartoznak. Érdekes mondani, akik egyébként nem lettek ennek a rendszernek a vesztesei, de egzisztenciálisan, azok lázadtak fel igazán. Nagyon sokan a rendszer ellen, azok aktívak a kommentfalakon, azok mennek el a tüntetésekre, azok hajtják azt az értelmiségi réteget is, és tolják maguk előtt, hogy nekünk most itt le kell váltani ezt a rendszert. Ez egy külön téma, erről úgy meghallgatnám a véleményeteket, hogy ennek mi az oka, hogy a jólétben élők ráunnak egy rendszerre, és úgy kezelik, mint mondjuk egy okos telefont, hogy oké, eddig kiszolgáltad, de akkor jöjjön valami más, de alapvetően jól jártam.
Mi az, hogy kiszolgáltad? Tehát például engem azzal vádolnak, hogy én kerestem pénzt a vállalkozásaimmal, emiatt kussoljak be, és hogy nem jó nekem a Fidesz, tehát szerintem ez nagyon félre van értelmezve.
Hát, hányszor halljuk ezt? Hányszor halljuk ezt, hogy na, az dumál, akinek ott a
megkapták a fiatalok a vármegye bérletet, miért akarnak változást? Ilyeneket mondanak.
Igen, de ebből látszik az, hogy ez a rendszer, amely annyira idealistának, meg a nagy magasztos elvekről beszél, Istenről, hazáról, családról, valójában mélyen materialista az egész gondolkodás, akkor azt mondják, mi nem tetszik, kapsz bérletet, kapsz családi való kezdeményt, meg kapsz kedvezményes Volkswagent, meg ezt és ezt és ezt. Mi a bajod, ha? És hát igen, lehet, hogy az a bajom, hogy mondjuk sokkal fontosabb, ez alapvetően szar a közélet, és alapvetően frusztrált ez a gyűlölet beszéd, ami áthatja az országot, és egyébként rosszul vagyok attól a gyűlölködéstől, amivel ez a rendszer ugye részben fenntartja magát, mert nem tud annyit fizetni, hogy stabil legyen mégis maga a rendszer, hanem mindenféle gyűlölet propagandákkal kell úszítani, és hogy kimegyek, és itt van ez a virtuális környezet szennyezés ezekkel a kék plakátokkal. Tényleg, ez mentálisan igénybe veszi az egész rendszert, és akkor jó, nekem meg, aki ilyen humán értelmiségi vagyok, ugye nyilván fontos az, hogy elmondhassam a véleményemet, és adott esetben nem csak bizonyos fórumokon, hanem mondjuk, hogy le legyek kitiltva innen, onnan és amonnan.
Uh-huh. Hát igen, és ugye egy tál levesre, vagy a megélhetési minimumtól, akkor tehát ezért a kiszolgáltatottabb rétegek inkább a biztosra mennek, ugye ez a kármentés, hogy ragaszkodnak a hatalomhoz, mert most egy tálleves az biztosabb, mint hogy holnap nem tudom, hogy kitől kapok. És ugye tegnap erről beszéltünk, hogy itt föl kéne vállalni felnőtt létnek egy alapvető dolga, hogy én felvállalom, felelősséget vállalok az életemért, a tetteimért, és vállalom azt, hogyha esetleg nem vagyok olyan sikeres. Úgyhogy itt nagyon sokan visszagravitálnak ebbe a gyermeki létbe, ahol a paternalisztikus állam ott van, és nagyon könnyű szerintem megérteni, hogy a Fidesznek, és ezek számok, tehát ez nem ilyen értelmiségi kis újjátartós lenézés, a 8 általános alatti, meg a vidéki nyugdíjasok között van a legnagyobb szavazóbázisa, és a 40 alatt konkrétan én azt látom, hogy már ciki fideszesnek lenni. Talán Pécsen volt, vagy van az a jelölt, aki a plakátjára már csak ilyen tényleg ilyen mikroszkopikus méretbe rakja fel a Fidesz plakát, vagy a Fidesz logót, tehát az mi a nem a beismerése annak, hogy egyszerűen kínos fideszesnek lenni. És amikor egy ilyen hatalom nevetségessé válik, meg már megvetéssel tekintenek rá sokan, akkor az azt jelzi, hogy itt hamarosan váltás lesz, mert a társadalmi hangulat átalakult. Úgyhogy ez nekem, ezek megerősítések.
Én nem tudom, hogy mennyire fedi le az ország gondolkodását, és nem mondjuk egy pár százezres felajzott tömegnek a gondolkodását. Az, amiről amúgy te beszélsz, és én ezt mindig igyekszem árnyalni, mert hogy tényleg nincs rálátásom. És ha...
De most én milyen szubjektív dolgot mondtam, én tényeket mondtam. Azt mondtam, hogy az iskolázatlan... Meg
nem, hogy ez zavarja az embereket. Én erről beszéltem. Most nem a tényekről, amit te megvilágítottál, hogy mi nem működik ebben az országban, mondjuk korrupció van.
Ezek a közbeszéd nekem is a legnagyobb probléma.
És még csak nem is az, hogy ez eljut-e az emberekhez, hanem az a gondolkodási keretrendszer, amiben ők ezeket az úgynevezett tényeket értelmezik, az végül is milyen színezetet, milyen magyarázatot kap. Mert hogy nem
jut el hozzá, de a kis nyugdíjas, meg az akárki annyit lát, hogy 50% infláció volt az elmúlt 4 évben, ő ennyit lát.
Szerintem az a tanulsága egy ilyen rendszernek, amikor két ilyen élesen szemben álló tábor van egymással szemben, hogy a szociológiának egyébként az egyik legizgalmasabb kutatása jelenleg az a szilánkos valóság. Tehát van egy ilyen episztemikus törés, így hívják ezt, hogy nem az adatokon vitatkozunk, hanem azon a keretrendszeren, amiben az adatokat értelmezzük. Tehát ebben a digitális panoptikumban a látás már az nem jelent tudást, mert mindenre rálátunk, ott van az okostelefon, fölvesszük, de az adott táborhoz való tartozás, a lojalitás, az sokkal fontosabb annál, mint amit a két szemeddel látsz, és már nem kívánsz értelmezni, hanem ezt rábízod a politikusokra, vagy annak az adott identitásnak a kapuőreire. Hogy ők mondják meg, hogy nekem ezt most hogyan kell értelmeznem. És ezt nem tudjuk minden elképzelni, hogyha látunk mi mondjuk egy lopást, akkor azt mondjuk egy fideszes hogyan tudja értelmezni. Mert van olyan egyébként, amire ő is azt mondja, hogy jó, hát lopnak, és kész.
Megmagyarázzák ők a miénk.
Vagy azt mondja, hogy legalább a miénkhez kerül. Vagy amazok sokkal többet loptak. Én ezért mondom azt, hogy amikor egy szőlő utcát látunk egy ilyen MOL balhét, hogy mennyi pénzt fölöztek le, látunk gyermekek megrontásával, verésével kapcsolatos videókat, ott nem véletlenül jelenik meg az a narratíva azonnal, hogy na hát, de ez, figyelj, de hát azért ezek elkövetők voltak, hát ezek nőket erőszakoltak.
Akkor számít, de amikor a Várkert bazárban pózol együtt a gangster rapperekkel a miniszterelnökünk, akkor hirtelen nem számít a Prius.
És ilyenkor kivárás van, és ugyanez volt a kegyelmi botránynál is. Ott is mély kussolás volt a Fidesz részéről, mert mindenki várta a vezért, hogy megmondjon akkor, mi milyen keretrendszerben kell,
hogy értelmezzük ezt. A Gödi Samsung, ugye direkt néztem, másfél napig semmi, egy említés nem volt a sajtóban, és amint megnyilatkozott a valaki, hogy hát ez hazugság, vagy talán a Szijjártó volt, aki
Szijjártó volt.
Igen, rögtön utána elkezdtek
bíróságon a cikkek.
Igen.
Szoktam egy figyelgetni, hogy miket beszélnek a tömegközlekedési eszközökön körülöttem emberek. Nagyon érdekes.
De AirPodot, vagy nem tudom, hogy hívják, majd veszek neked, jó?
Emlékszem, hogy 2018-ban nagyon emlékszem rá, hogy két ilyen eléggé lecsúszott egzisztencia beszélgetett arról, mekkora hülyeség ez az egész soros ellenes kampány, kiszi ezt a hülyeséget, a soros szervezi ezt és ezt, de tették hozzá, most már a kőművesek is viszkit isznak, tehát olyan jól élnek az emberek, és így tök jól visszaigazolt az, hogy itt valójában ez volt a kép, hogy emelkedünk, megyünk előre, most már a kőművesek is viszkit isznak Magyarországon, hülyeség ez a soros, ki iszi ezt el, ez ekkora baromság, de itt már a kőművesek viszkit isznak. Ez 2018. Legutóbb hallgattam megint egy ilyen beszélgetést. Nagyon tetszik.
Már mit isznek a kőművesek? Olyan
értelmezést hallottam, ami sakkot adott minden politológia tankönyvnek. Elszabadult a rendszerkritika vonaton, egyre többen kapcsolódtak be, és így jó, az volt a lényeg, hogy,
nem létezik,
az volt,
hogy
semmi sem működik már Magyarországon, mert a kommunisták után, akik nyilván feldúltak mindent, tehát ez egy tatarjára, a kommunisták után valamennyire újjáépítette az országot Horn Gyula. Nézd meg, mi lett azóta, tehát a kommunisták után Horn Gyula újjáépítette az országot, és Orbán Viktor megint leromlott minden. Tehát ez egy egészen elképesztő értelmezés volt, de egyfelől mutatja, hogy Horn Gyula még éppen emelkedik ki.
Tehát ilyen, ez is bizonyítja.
Harmadik honalapító.
A Tisza egyenlő Fidesz.
De hogy azért nyilván, hogy itt keverenek különböző dolgok itt a közösségnél, de hogy az, hogy a kőművesek is visszikítéztak, és hogy emelkedünk föl, abból most már így van ilyen percepció, hogy igazából, hogy minden leromlik, és itt az Orbánék alatt minden szétesik, pedig valaha Horn Gyula még valamennyire rendbe tette az, de itt most már nincsen semmi. Azért az elégedetlenség így növekszik, nem? Ja, senki sem vonjon le következtetés se a saját Facebook falából, se úgy abból, hogy éppenséggel az ő vasúti kocsijában miket beszélnek, de az ilyen mindennapi beszélgetésekben, hogy figyelgetek ide-oda, azért, mint hogyha sokkal inkább beszélnek az emberek politikáról, sokkal inkább kitör az emberekből a rendszernek a szídása, sokkal inkább felvállalják azt, hogy mit gondolnak erről a rendszerről, ami egészen negatív. Másfél pedig...
És egyre inkább csöndben vannak egyébként a rendszer támogatói, a fideszesek.
Igen.
Tehát ők pedig egy ilyen hallgatási spirálba kerülnek be.
Igen, régen gondolkoztam, hogy akkor a Fidesz csúcson volt. Gondolkodtam, hogy a kandikamerával kéne csinálni egy olyan felvételt, hogy valaki bemegy a boltba, bevásárol, és aztán, amikor fizetnie kéne, akkor így azt mondja, hogy ő nem fizet, mert ő fideszes. És hogy erre, hogy mi lett volna a reakció ugye a pénztárosnak meg a környéken. És el tudom képzelni, soha elengedték volna a fideszes. De nem képzeld, hogy most valaki nem akar fizetni, mert azt mondja, hogy ő fideszes, akkor most mi lenne? Tehát szerintem ebben is van egy elmozdulás.
Igen, és mások, hogy ezzel így poénkoz, szerintem is megváltozott angulat, amit te mondtál, ez a narratíva értelmezések, ez a nyugdíjas, aki látja, hogy tényleg 50%-os infláció volt 4 év alatt, azt hagyjuk, hogy a cukor, meg a liszt, meg a tej tényleg duplájára, meg triplájára emelkedett. Az a kérdés, hogy ő elhiszi-e azt a narratívát, hogy a háború, meg a nem tudom mi miatt emelkednek az árak. De hogy az infláció, ha megnézi, hogy most mennyi kenyeret tud venni, még én is emlékszem, mikor 100 forint volt egy kenyér, most meg majdnem 1000. Tehát az a kérdés, hogy ő el tudja elfogadni azt a kormánypárti narratívát, mert nagyon sokan vannak, szerintem, akik semmit nem fogyasztanak médiumokat, tehát híreket dolgoznak, csinálnak valamit, de ők is látják, hogy 4 év óta nagyon sokat romlott a megéletésük.
Tőled, mint a magyar foci szakértőjétől és szenvedélyesen sportszerető riportert, újságírótól kérdezném, hogy ugye 2016-ban, amikor a magyar válogatottnak volt egy ilyen EB sikere, akkor kijöttek, hogy igen, végre beértek ugye az Orbáni futball nemzeti politika eredményei, mert ez az Orbán csapat. Igen, most végre eredményeink vannak. És egy évvel később, 2017-ben Andorrától kikaptunk, és ugyanazok, tehát Szőlősi György és mások, akik 2016-ban nyomták, hogy ez végre beért az Orbáni munka, ez már az Orbán csapat, ilyen jó eredményeket értünk el. Egy évvel később azt mondták, ez még Gyurcsány csapata, ez a Gyurcsány csapat, ami most itt lebőgött Andorrától, még építeni kell tovább. És akik ezeket olvasták, tényleg annyira kritikátlanul be tudják nyelni ezt a dumát? Hogy ez az Orbán csapat, de egy évvel később nem, ez még mindig a Gyurcsány csapat, siker, ez az Orbán csapat, nem, ez még mindig itt a Gyurcsány.
Szerintem az olvasó is megmagyarázza magának, mert ez olyan identitásvédelem, hogy én ennek a csapatnak szurkolok, de az nem lehet, hogy én egy szar csapatnak szurkolok, ezért valami magyarázatot elkezd szerintem magában ilyen narratívát gyártani az ember.
szünet után válaszolok. Folytatjuk a provokatőrt, és nekem szegeztek egy kérdést sportszakmait, méghozzá azt, hogy hogy lehet az, hogy egy futballt értő, van, hogy gyakorló elit mond valamit egy válogatottról, aztán utána egy év múlva meg pont az ellenkezőjét, és ezt elfogadja egy közösség. Ez röviden is tömören.
Igen, tehát mondjuk 2016-ban az EB-n sikereket aratott a magyar csapat, szerethető jó focit játszott, akkor az volt az állítás, hogy végre beértek az orbáni sportpolitika eredményei, ez Orbán csapata. És egy évvel később Andorától nagyon ciki vereséget szenvedtünk, és akkor meg ugyanezek az emberek, Szőrösi György és mások, azt mondták, hogy ez még a Gyurcsány csapat, és hogy ez átmegye ilyen szintű önleleplezés, amikor ennyire saját magukat hazudtolják meg.
Az a baj, nem tudok erre másképp válaszolni, mint a törzsiséggel, és minden erre vezethető vissza, és a törzsiség az pedig visszavezethető arra, amiről már egy millió szót elmondtunk itt, hogy a társadalmunk amúgy milyen állapotban van, vagy mi milyen állapotban vagyunk, mennyi frusztrációval, mennyi elégedetlenséggel, és miként hisszük azt, hogy a szabadságunk függvénye, hogy mi szabadon kifejezhessük a saját véleményünket, és adott esetben időről időre leváltsunk egy politikai elitet, vagy éppen megerősítsük őket abban, hogy ők uralkodhassanak. Totális félreértés. Tehát akkor törzsességre visszavezetve, tehát a politikában ugyanígy van. A törzsethez, az identitás csomagodhoz való lojalitás az mindent üt, de mindent. Szőrösi Györgyék ezzel kommunikálnak. Nem több ez számomra, és nem kevesebb, mint hogy van már egy értékcsomag, abban vannak szabályok, abban vannak már lefektetett üzenetek, és ezeknek a reprodukciója történik időről időre. De nézd meg különböző szellemi közösségeket Magyarországon, akár politikáról, közéletről, de bulvárról is beszélhetünk, ha valaki bekerül egy adott közösségbe, akkor az a közösség őt majd megvédi, és mögötte van több tízezer ember. Ha a kettő között elkezd mozogni, vagyis azt mondja egyik pillanatban, hogy igen, ez a magyar futball sikere és az akadémiai rendszer, majd utána azt mondja, hogy ácsi, hogy jön ide egy Gyurcsány, akkor már is a két tábor között találod magad a senki földjén, és mindkét tábor azt mondja, hogy kösz, de akkor hozzánk nem tartozott. Tehát akkor legyél következetes. Már ott azt kellett volna mondani, hogy ennek semmi köze az akadémiai rendszerhez, hanem mert kibővítették az Európa bajnokság mezőnyét, most mondtam egy példát, már akkor bele kellett volna állnod, és akkor nyugodtan tovább, illetve nyugodtan mondhatod el újból a kritikádat Andorrával elleni vereség után, és akkor mutogathatsz Orbán Viktorékra, vagy a másik oldal, hogy akadémiai rendszer és Gyurcsány, érted?
Jó, de olyan nincsen, hogy engem ez a Paprika Jancsi Szőlősi hülyének néz, mert emlékszem, hogy egy éve azt mondta, hogy ez Orbán csapata, és
de az erre csak te emlékszel, most sokan nem emlékeznek.
Azt mondja, hogy ez
a lojalitás mindent üt a lojalitás.
És utólag megmagyarázod azt az emléket, hogy te hogy érezted. Figyelj, most akkor. Tehát, hogy nagyon kevés ember emlékszik szerintem így rá, hogy te most emlékszel.
Figyelj, ez az erkölcsi relativizmus, ez áthatja a közéletet. És most tényleg ne csak a propagandistákról, ne csak a fideszesekről beszéljünk, hanem mondjuk a másik oldalról. Amikor én egy prominens közgondolkodónak azt mondom, hogy Siffer András milyen jót mondott akkor, amikor, és ez egy súlyos kormánykritika volt, amit éppen Siffer mondott, és az a prominens közgondolkodó nekem azt mondja, hogy jaj, a Siffer, hagyjál már. És felsorolt 10 dolgot, hogy ő hogyan adta el magát, és mármint a rendszernek, és hol nyilatkozik, és ott pont azokat nyilatkozza, és pont azért csinálja. Nem mondom, haló, most mondtam, hogy éppen egy kormánykritikája, érted? Tehát, hogy olyan dolog, aminek senki nem örülne a kormány oldalon. Ha ezt Siffer András még le is írná ráadásul, mert ez egy interjúban volt. De nem, mert ez. Nincs átjárás. Nincs átjárás a két tábor között. Jelenleg ez van. Talán majd megnyugszik mindenki április után, és kezelhetővé válik a helyzet, és újból egy normálisan működő közösségként, társadalomként létezhetünk, vagy büszkeségből mindenki ebben a megkövesedett állapotában fogja majd tovább tolni a saját szekerét, a biciklit, és megöl bármiféle kritikai gondolkodást, és az, hogy megértsük saját magunkat, hogy mi egyébként hol vagyunk, milyen állapotban én, amikor a társadalomról beszélek, nem azért, mert nekem ez jól esik, hanem amíg ezt nem ismerjük fel, hogy mi ekkora szarban vagyunk, addig mi folyamatosan ugyanazt a rendszert fogjuk újra termelni. Jó, végeztem a monológommal a reakciótokra, akkor mondjátok, hogy mehetünk tovább egy újabb állítással.
Menjünk egy újabb állítás felé.
Igen? Most próbálok időt nyerni egy kicsit. Lehet, hogy lejövünk a politikáról, mit szóltok. Pető Péter mondta azt, hogy már pedig a
ismerős
YouTube... Vajon honnan? Van közös könyvetek? Na hát igen, ne legyünk már ilyen kis benfentesek.
Igen, Cimborám és szerzőtársam.
Így van. Pető Péter, már pedig a YouTube nagyobb ellensége a sajtószabadságnak, mint Orbán Viktor. Mikor állt át Pető Péter a sötét oldalra? Én csak erre vagyok
globalisták.
Kíváncsi.
Ja nem, bocsánat, ez pont az antiglobalisták oldalra.
Így van.
Mi 2015-ben emlékszem, hogy éppenséggel a Pernat Frant nevű projektünkkel a világtörténelem legnagyobb tévedéseit listáztuk, rangsoroltuk.
És akkor ez is közéjük kellene, hogy kerülj.
Ugye Peti állt ezzel azzal, hogy írjuk meg azt, hogy a Facebookot a demokrácia megmentőjeként ünneplik. Ugye 2011-ben, az arab tavasz után megjelentek a Facebook forradalmak, sose volt még annyira egyszerű kormányellenes tüntetést szervezni, mint akkor, és hát azóta is, hiszen ott az esemény, stb. Meg lehet szervezni. És hogy igen, és volt ez a hit, hogy majd akkor a közösségi média az egy alapvető demokratikus forradalmi hullámot indít majd el, le fogja dönteni a diktatúrákat, mert terjed a gondolat, terjed majd az igazság. És hogy a Facebooknál, meg általában a közösségi médiánál láthattuk azt, hogy ezek piaci szerek. Most részben ugye a Pető Peti gondolkodását és állításait reprodukálom, amiket ő a Gyilkos lájkok című könyvében külön is megírt, hogy nem valójában, ahogy József Attila megírt, hogy jogállamban pénz a fegyver. Tehát azok az elnyomó rendszerek, amelyeknek nagy pénzük van, pont azért, mert a közösből félretesznek maguknak, meg tudták vásárolni ugye a reklámfelületet, meg tudták vásárolni azt, hogy a saját igazságaik, amik az én szempontból hazugságok, azokat nyomják keresztül, ugye a reklámkampányokkal kiszorítottak ugye minden mást, egy, aztán jöttek utána hát ugye a trollfarmok, az álkommentelők, a vitáknak a szétverése, a Facebook, meg minden nem ahhoz vezetett, hogy akkor egy ilyen intellektuális, a társadalmi nyilvánosság Habermászi szerkezetváltása nyomán, akkor megérkeznek a nagy viták a kis kommentelőkhöz, hanem az, hogy a teljes szétverése történt meg a diskurzusnak, aztán azóta újabb látjuk, az algoritmus eleve, ugye, mivel a neked tetsző véleményeket és tartalmakat kínálja, buborékokba zárja be.
Megtartási időben érdekel, nem szélsőségek hogy az igazság felé tereljen téged.
És akkor most már egyáltalán negyedik szempontot mondom, az pedig az, amit a Peti a könyvében, meg a cikkeiben is megírt alaposan, mint ugye 24.hu főszerkesztő érti, hogy ténylegesen azt következett be, hogy itt a Facebook, meg ezek a különböző ilyen nagy felületek, mert ezek felületek, ugye tartalmat nem állítanak elő, ellenben viszont az összes reklám pénz, ugye nem az összes 80%-a nagyjából a reklámpénzeknek oda megy, és nem a hagyományos online médiumokhoz. Tehát azokat kiszárítják, a pénzt ezeket ugye bezsebelik, és a szerkesztőségek pedig küszködnek a túlélésért, és mindezt, ezt a szabad piac termelte ki.
Jó, mondjuk magában. Ebből a szempontból a YouTube az még a pozitívabb példa, mert ugye ott kapsz pénzt azzal, hogyha a csatornádon nézettség van. A Facebook az a legrosszabb példa ebből a szempontból, ahol az algoritmus ugye úgy van megmókolva, hogy még neked kell fizetni, hogyha el akarod jutatni a reklámodat, és konkrétan én azért, mint Tóth Máté, hogyha görgetem a Facebookot, 10 posztból 6 az ilyen hirdetés, meg javasolt, meg ilyenek. Én nem kapok semmit, hogy én megnézem a posztokat. Tehát ebből a szempontból a YouTube az még tök pozitív. Én szerintem ez egy tök jó és érdekes vita egy ilyen egyetemi órán okoskodásnál, de nincs egy másik valóság, ahol meg tudjuk nézni, hogy hogy alakult volna a világ, hogyha nincs Facebook, meg közösségi média. Nekem ezzel csak ez a problémám is. Hogyha úgy nézzük, akkor ugye Pető Péter ugye tehát újságíró, tehát neki az abból, tehát azt mondja
24.hu főszerkesztője.
Igen, tehát hogy én ebből a szempontból értem az álláspontját, hogy egy hagyományos szakma, mint az újságírási szakma, tök szomorú, hogy így eltűnt a levesbe, mert meg lehet nézni, hogy a Megafon kapcsán mit épített föl, mondjuk a Fidesz egy tök jó példa, tök ijesztő. De én mindig azt mondtam, mint például az EU kritikusság, vagy a globalizmus kritikus, hogy amíg nem tudsz egy alternatívát felmutatni, addig én nem tudom, hogy mi lehetne a megoldás. Mert igen, a Facebook rossz, meg tényleg van hiba, meg államok fölött lévő, a monopolhatalmakat segíti, meg a technokratizmust, de hogy mi a... Amíg mi nem tudunk egy jobb, működő példát felmutatni, mert az nem egy működő példa, hogy megcsináljuk az ellen Facebookot, mint ahogy a Trump kivonult, vagy amikor bannolták az X-ra, és megcsinálta a True Social, igen, tehát, hogy ezt, vagy itt volt egy idő Magyarországon, hogy át akarnak vonulni a V-kontaktra, tehát az orosz Facebookra, tehát hogy látszik, hogy ez így működik a világon, hogy maximum a Facebookról kivonulva meg tudod csinálni a magyar Facebookot, és akkor talán volt is ilyen próbálkozás, hogy Hundumnak hívták a szép, élt két hetet, vagy meddig. Tehát, hogy amíg nincs jobb, én addig inkább csak azt kérdezem, hogy addig muszáj, hogy itt maradjunk, mert ki tudunk vonulni a Facebookról, de az a egyetemi tanulmányaidat hátrányosan érinti, tehát hogy annyira részünké vált, hogy átalakult a modern, felgyorsult világunk, hogy nincs, ha kitaláltak volna egy alternatívát erre, már működne, de valószínűleg még nem találtak ki.
És egyébként most ez egy felvetés, szociálpszichológiai felvetés, tehát az, hogy te egy lájkkal, vagy bármivel, vagy egy ügyös kommenttel le tudod vezetni a benned lévő mondjuk feszültséget valamilyen típusú politikával szemben. Ezzel nem játszik egy ilyen rendszer stabilizáló szerepet általában? Tehát, hogy a feszültség be van csatornázva, vagy akkor lájkokba, meg dühös fejekbe, meg hasonlókba, ahelyett, hogy kimennél tüntetni például, vagy mondjuk még radikálisabb ellenállás a sztrájkolnál.
Persze, ez is benne van. Egyszer benne van az, tehát én teljesen egyetértek Pető Péterrel, és ez nem egy Orbán mosdatás, hanem ahogy működnek ezek a közösségi médiák, és miután a politika átköltözött most már a social médiára, és a politikusok nem üzeneteket, hanem ilyen adrenalin löketeket továbbítanak, és elejátszanak rá, ilyen tökezve, mondom, tehát a fő probléma nem az, hogy ezek vannak, mert mindig lesz valami, hanem nem tudjuk tudatosan használni őket. Magával az elménkkel sincs probléma, hanem az, hogy azonosulunk egy csomó gondolatunkkal, aminek egyébként a megjelenéséről nem is tudunk. Tehát azt hiszük, hogy a gondolatainkat mi hozzuk létre. Kicsit most mélyebbre menjek, de aztán mindjárt visszajövök innen. Miközben a gondolataink úgy keletkeznek, ahogy a hullámok az óceánban, vagy ahogy hirtelen, ahogy az időjárás változik, vagy ahogy a felhők. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy miért az a gondolatunk jelent meg, mint hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a következő gondolatunk, és nem tudjuk, hogy az meddig van velünk, és nem tudjuk, hogy mikor fog elmenni. Egy dolgot tehetünk, és akkor ez már ilyen nagyon zen.
Van erre egy tök jó...
Megfigyeljük őket.
Bocsánat, van egy tök jó kísérlet pont, amit mondtál, azt csinálták a pszichológusok, hogy mutattak kettő arcképet a kísérletben résztvevőknek, választani kellett egyiket, és... a választás után feltartották neki, hogy akkor miért választotta ezt, de hogy közben gyorsan így kicserélték a kettőt. Tehát pont, hogy nem azt választotta. És az a kísérletben részfőknek a nagyon nagy része megmagyarázta, hogy amúgy miért azt választotta.
Igen,
és mikor utána erre felhívták a figyelmet, hogy amúgy de amúgy nézd meg itt a videó felvételt, látod, hogy éppen kicseréltük, akkor utána így nem is vette észre az ember. Ez
az én védő mechanizmus.
Ez minden arról szól az identitás, ugye ez olyan, mint az ideológiai, tehát a vakfoltnak a fogalma, ugye gondolj bele, hogy ez annyira, tehát ez a szó, hogy vakfolt, ez ugye a látóidegnek a kilépési helye a retinádon. Konkrétan ott nincsenek ilyen receptorok, most csapok, pálcikák hagyjuk is, tehát ott a kettő látótereden kéne, hogy legyen két nagy fekete homályos folt, de ugye nincsen, mert rohadt idegesítő lenne, és azért az agyad így kitölti, ilyen, mint az AI-ja, hogy kitölti egy ilyen kamu mintával. Ez kiegészítés. Pont ugyanígy működik, hogy már tudod előre, hogy mit fogsz választani, de aztán megmagyarázod azt, ilyen magadnak ilyen mesét mesélsz a fejedben, és minden arról szól, hogy a saját egódat, a saját közösségedet, a saját identitásodat védjed, és pont ez a focis példa, meg a politikai pártos példa, hogy azért nagyon nehéz csapatot váltani, meg politikai pártot váltani, mert akkor be kéne ismernem, hogy én egy rossz emberbe hittem, én meg voltam vezetve, én naív voltam. Ehelyett inkább az van, hogy ezért vált át ilyen közönnyé, nem haraggá. Tehát tök érdekes az ilyen diktatúrák bukásánál, ez a nevetés, a megvetés, az lesz a fegyver, nem a harag, mert a harag az azt feltételezi, hogy mi még kapcsolatban vagyunk. Tehát a haragban benne van az, hogy még számítok arra, hogy esetleg megjavul. Tehát nekem vannak érzések, de a megvetés,
elvárásom.
A megvetés az egy lekapcsolódás, az egy lenézés. Tehát ezért pont, hogy magyarázza egy ideig magát.
Az sem teljes szabadság a megvetés, mert az is egy hierarchiát feltételez, és bárhol, ahol hierarchia.
De az egy pozitív hierarchia, mert én vagyok felül.
Az tök mindegy, akkor is egy viszonyítás van. Tehát akkor válsz szabaddá, ha egyébként most így.
De miért a kivonulás?
Bevillant a fejem, vagy Jézus már, most már nagyon
mély. De miért a kivonulás nem egy kapcsolatot feltételez? Hát hatással van rám, én miatta vonultam ki. Tehát, hogyha így levezetjük, így boncolgatjuk ilyen mélyebb szintekre, akkor minden csak kapcsolatokból, mert egymás relációjában értem.
Nem, mert van olyan, hogy megfigyelés. Tehát, hogy pont az, hogyha bármilyen módon nyúlsz hozzá például gondolataidhoz, tehát van mindenkiben egy ilyen belső narráció, egy non-stop narráció, ami nem szól más, ez teljesen természetes, hogy mindenkiben ott van, ezt te megszüntetni nem tudod, ez van, mindent értékel, mindenről azt mondja, hogy ez most jó, ez most rossz, erre vigyázz, ezt én csinálom. Arról szól az egész, hogy biztonságban legyél. Mert hogy a világban történnek dolgok, és neked biztonságban kell lenni. Innen eljutnak, hatnánk már oda is, ami már nagyon fájó, ami már elfogadhatatlan, hogy amúgy nincsen szabad akarat. Tehát velünk történnek dolgok, csak úgy történnek dolgok, csak rögtön jön az én biztonságra, illetve hát az ego biztonságra célzó és arra törekvő akarata, és azonnal úgy narrálja azt neked, hogy az a te döntésed volt. Például autópályán hirtelen valami elét került, te reflexzerűen elrántod a kormányt, de tized másodperceken belül megjelenik egy gondolat, egy hang a fejedben, hogy én rántottam félre a kormányt. Miközben velünk csak tényleg megtörténnek ezek a dolgok, de mindenhez hozzá láncolja magát az én, az ego, hogy,
az nem én vagyok.
Hogy ne érezzük azt, hogy nem mi irányítunk, és mi választjuk meg a gondolatainkat. Mert ha ebből kiindulunk, és ha csak megfigyeljük a gondolatainkat, de nincs ez a kötelék, hogy mindig a gondolathoz öleljük magunkat, és azt hiszük, hogy azok vagyunk mi, hogy ez a belső hang, azt hiszük, hogy mi, ha ez megszűnik, de ezt mondom, csak azáltal szűnhet meg, hogy nem harcolunk velük, mert azonnal harcolunk, rögtön már egy újabb gondolat keletkezik, ami egy harcos, nem, hanem van egy ilyen megfigyelési státusz. Ha ez megtörténik, akkor lassan ezek az identitások lazulni kezdenek az ember
életében. Szóval ez a nirvána meg az embuddhizmus
végállapot. Nem, az a baj, hogy ezek már ilyen bemocskolt kifejezések lettek.
És nem, én úgy értettem, hogy teljesen csak megfigyelőként szerepelsz a dolgokban, de nincs ilyen.
De ugyanúgy élsz tovább. Tehát ugyanúgy élsz tovább, nem változik semmi az életedben, csak nem vagy érzelmileg és gondolatilag kitett annak, hogy egyébként milyen gondolatok jelennek meg benned. Hanem azok, mint egy ilyen alsó áramlás, egy rajtad kívülálló áramlás, egy bizonyos ilyen távolságtartással jelentkeznek, de tudod, hogy az például nem te vagy. Érdemes kipróbálni, valakinek sok év gyakorlással sikerül, valakinek ennyi, mint egy csettintés. Rájön arra, hogy basszus, ez a hang, ez tényleg nem én vagyok. Mert ez a nagy megvilágosodás élmény, ami nem azzal jár utána, hogy akkor te tényleg nirvánában vagy, és lebegsz a levegőben, ugyanúgy éled az életedet. Semmi nem változik, csak annyi, hogy nem vagy senkinek sem a függője, senki által nem függsz, és ezek az identitás buborékok így maguktól kipukkadnak.
Hát ez a metakogníció, hogy azon gondolkozok, hogy én miért gondoltam ezt. Tehát, hogy ilyen önreflektív dolog, ja. És ez nyilván ez a tök jó lenne, ilyen idealisztikus állapotban lenne a társadalom 80-90%-a, akkor...
Ez már egy végstádium, tehát ez egyénnek kell először. Én csak azt mondom, vagy nem is tudom, hogy honnan indultunk.
Én sem tudom, de amúgy jó gondolat volt.
Igen. Hogy, na mindegy, akkor váltok témát, és akkor gyorsan kicsit tovább gördítsem ezt a Pető Péteres gondolatot, hogy a figyelmünket kell visszaszereznünk a különböző social media felületektől, Orbán ellen pedig a hangunkat kell hallatni. Ez is egy nagy különbség. Ha popkulturális párhuzamot kellene mondanom, akkor nekem a Truman Show jutna eszembe. Csak az a nagy különbség, hogy a YouTube világa azért egy Truman Show, mert egy steril algoritmusok által tervezett díszletben élünk. Amiről nyilván tudjuk, hogy ez nem valódi, hogy ott kommentek vannak, meg izé. Nem erről van szó. De mégis azt hiszük, hogy az a valóság. Tehát ha olyan kommentek jelennek meg, amik megerősítenek minket a saját hitrendszerünkben, a saját identitásunkban, akkor egy idő után észre sem veszük, de függőjévé válunk, így kerülünk bele ezekbe a buborékokba, és nem az a baj, hogy valaki a buborékban létezik, hanem azt hiszi, hogy az a valóság, és semmi más nem létezik, és mindent ahhoz kezd el mérni. És aki azon kívülről megszólal, azt vagy megveti, vagy az ellenségeként tünteti fel. Szünet, innen folytatjuk. Folytatjuk a provokatőrt. Mielőtt átadnám a szünetben egyébként már valamit boncolgató vagy kibontani kívánó Csunderlik Péternek a szót, még csak annyit, mert tudom, hogy ez támadható lesz, hogy nincs szabad akarat, csak egy gyors kiegészítés. Mert tudom, hogy ez egyébként egy hosszú kitárgyalást igénylő valami, mert itt sértőnek tűnik, és mindenki azt mondja, hogy dehogyis, hát én döntök. A helyzet az, hogy, és erre is vannak kísérletek, amikor mi egy döntést hozunk, akkor abban benne van a gyermekkorunk, a szüleinknek a nevelése, az ő szavaik, a kondicionáltságunk, a szociokulturális környezet, időjárás változás, az, hogy milyen a légnyomás.
Meg a szüleink neveltetése.
A szüleink neveltetése, benne van az, hogy nekem éppen most a vérnyomásom az magas-e vagy alacsony, a testhőmérséklet. Annyi tényező dönt éppen egy adott pillanatban arról, hogy a vége az, hogy egyébként te nem dönthettél sehogy máshogy, mint ahogy abban a pillanatban döntöttél. Ezért tök felesleges azon agyalni, hogy jaj, ha másképp... Nem, nem lehetett másképp. Ott abban a helyzetben neked meg volt kötve a kezed. Egymillió számodra nem látható ilyen pókháló szövevény által. Bocs, csak én akartam, Peti. Úgyhogy bármit mondasz, ez már megvan írva elő.
Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, az a baj, hogyha meghallom, hogy Nirvana, akkor nekem elsőként Kurt Cobain jut eszembe, és csak aztán Buddha.
És mi ez jönne meg a kezdet?
Úgyhogy...
Oké. Okay. De csak ennyit szeretnék volna. De valamiről elkezdtél beszélni a szünetben.
Még arról kezdtem el beszélni, de megint csak cimborámi szerzőtársam Pető Péter gondolatait reprodukálom, hogy például hogyan tűnik el az, hogy valaki beírja mondjuk, hogy 24.hu, és konkrétan magát egy felületet, egy címlapot lát. Mert az emberek vagy a fogyasztók egyre inkább egy-egy cikkre kattintanak rá, amit éppenséggel a közösségi média ugye eléjük dob, és akkor a cikkhez jutnak el, és pedig ugye a hagyományos újságírói munkának egy központi része volt, hogy megtervezni a címlapot, hogy nézzen ez ki, így meg úgy, és így ezerféleképpen lehetne az, hogy miképpen ellensége a hagyományos hírlapírásnak, ez Péternek ezt a kedves kifejezés, nem is újságírók nevezi magát, hanem hírlapírónak, mert olyan szép ízes, békebeli.
Most már manipulációs technikák tömkelegét kell használni.
De ezért mondtam, hogy részben értem, hogy neki, tehát hogy ez egy átalakulás, amivel együtt kell élni, de én ezt azzal challenge-elném meg, hogy ezt az emberek akarták, ha ez valami nagyon rossz dolog lenne, ez a közösségi média, meg a tényleg emlékszem, ugye az Index például azért ment nagyon nagyot, mert mindenkinek az volt a kedvenc lapja, meg az Origónak. Origo ugye azért volt hatalmas ilyen mesterséges nézettsége, mert hogy a Freemailből, mikor kijelentkeztél, igen, az Origóra dobott át mindig. Tehát én értem ezt, de mondjuk az okostelefon megjelenésével teljesen átalakult az, hogy én hogyan tervezzem meg, mert ott görgetni kell, nem egy 16-9-es arányú monitorra nézett.
Tyúk vagy a tojás, tehát hogy egóhízlalást használ ki lényegében, egyébként a social media is cukker.
Nem, ez olyan, hogy lázadozni, mikor lázadoznak az e-mail ellen a postás.
Persze, hogy ilyenek vagyunk, csak hát úgy manipulálnak minket, hogy a gyengeségeinket használják ki, azokat tüzelik.
De én nem, hogyha én objektív...
És akkor már is Orbánnál
ha már Tibi atya, akkor visszakötték, hogy a piapon...
Ja, én meg a közösségi médiát védem, ugye, mert hogy ebből...
A CNN-nek van egy nagyon remek dokumentumfilm sorozata, mindig egy évtized történéseit tekintik át, és a 2010-es évekről szóló CNN sorozatnak van egy konkrétan egy epizódja, ami a közösségi médiáról szól, és a közösségi média miképpen alakítja át a politika világát is. És ott az egyik szakértő fogalmazta azt meg, hogy ugye mennyire tudjuk, mennyire látjuk azt, és értjük azt, ami történik velünk, hogy mi a közösségi médiát az alkoholhoz hasonlította. Képzeld el, hogy van egy közösség, amely nem fogyasztott még korábban alkoholt, van egy társaság, és hogy nyilván van nagyon finom, amit csokilikört adnak nekik, amit ugye az is megiszik rögtön, aki még nem szereti az alkohol ízét. És hogy először miképpen tök jó, kezd el emelkedni a hangulat, mindenki happy, lásd, Facebook, demokrácia terjesztője, információrobbanás, és aztán valaki egyszer csak agresszív lesz tőle. Valakinek nagyon beüt, elkezd hányni. És hogyan esik szét egy társaság, amely korábban nem találkozott az alkohollal, hogyan bomlik szét, esik szét, és aztán fetreng végre a saját hányásában, vagy tör ki egy ilyen verekedés belőle. És ez egy megvilágító hasonlat, nekem nagyon tetszett, hogy amikor elkezdtük a közösségi médiát, tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Milyen pszichológiai károkat okoz a közösségeket, hogy most tudja szétverni, és még most se tudjuk, tehát most éppen az van, hogy még mindig isszuk, nem tudom, a hányadik üvegnél tartunk, igen, vagy a hányadik poárnál tartunk, és igen, közben valahogy azt érezzük, hogy ez már nem az, mint igen, amit korábban. Még emlékszik, hogy mi volt, de még nem tudjuk,
na jó, hogy jó, erről beszélünk, hogy ez már nem az, akkor van egy ilyen önreflektív, hogy tudjuk, hogy nem jó, szerintem se jó, jól, de hogy ennél jobb még nincsen, és hogy
hát igen,
viszont ez egy szingularitásban megint, mert nem tudjuk, hogy mi lesz utána.
Már kicsit ugye érezzük magukkal.
Tényleg durva, hogy belegondolni, hogy emlékszem, hogy 2008-ban jött kb. A Facebook Magyarországra, És hogyha mondjuk képzeld el, hogy a kormánypárt, vagy mondjuk az akkori ellenzék, a Jobbik akár tudja, hogy ebből milyen erős fegyver lehet, hát már akkor elkezdték volna építeni sokkal jobban a közösségi médiás jelenlétüket, és tényleg ez egy tök jó utalás arra, hogy rohadtul, nagyon jó egyébként az alkoholos példa, hogy senki nem tudta, hogy mi lesz belőle, és pont itt vagyunk most, de 2 éve mi volt az AI forradalom, meg a ChatGPT bejött, hát nézzétek meg, hogy most hol tartunk. Lehet, hogy 2 év múlva teljesen máshogy átalakul a közösségi média, csak egyszerűen most annyira benne vagyunk ebben az érában, hogy nem is tudjuk elgondolni még azt se, hogy hogyan. Tehát volt egy csomó próbálkozás, ugye, hogy Instagram kimondta volna meg, hogy mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hogy ennyire ez a videózás lesz, az a rövid videó, és tényleg már be van szűkülve a fiatalok figyelme 7 meg 10 másodpercre, aminek nyilván megvan az evolúciós alapja.
Hadd mondjam egy ellenpéldát, tehát én az ELTE-n, ahol tanítok, van egy kifejezetten egy filmes kurzusom, az Egyesült Államok történetét filmeken keresztül próbál meg értelmezni, és beszélgetünk róla. És olyan kellemes élmény volt, hogy miközben van ez a toposz, hogy a fiatalok figyelme beszűkül, már csak 16 másodperc, vagy nem tudom, meddig tudnak koncentrálni, hogy intenzív TikTok élményt kell adni. Annyira oda voltak a Charlie Chaplin, most már ugye 80 éves Modern Idők című 1936-os kapitalizmus kritikus némafilmjéről. Tehát, hogy ez volt a különleges élmény, az, hogy egy fekete-fehér, egy némafilm, ahol a Chaplinnek a karakterére kell figyelni.
És hogy a filmes trükköket hogy csinálták meg akkoriban?
Mimika, én számít, hogy ez egy új élmény volt ahhoz képest, ami elönti őket mondjuk a közösségi médiában. Noha tényleg az a szerint, hogy ugyan nem tudják, nem figyelnek, nem köti le őket, nem érdekli őket, nem. Ez a különleges, egy 36-os
néma film. De mi ebből a tanulság? Hát az, hogyha egy héten keresztül csak Chaplin filmeket mutatnál nekik, akkor meg jó, akkor már
tippozni akarnának.
Mert a Truman Show-nak szerintem a legfontosabb snitje az egész filmnek. Nem az, amit látsz te abban a nem tudom, 1 óra, 40 vagy 50 percben, hanem amikor már elhagyta a színt, kiment, és akkor ott van a két biztonsági őr. Aztán talán ez az utolsó mondatok a filmben, nem tudom, emlékeztek rá. És az egyik azt mondja a másik, tehát befejeződik az adás. Oké, fél, kapcsolj már, mi van a másikon? Ez a gondolat. Tudod, oké, ez lement, nincs lelki megrázkódtatás, hogy úristen, itt mi történt, sírtunk körülbelül 1 percig, de jöjjön már a következő élmény. Hol van, kérem szépen, kapcsolj gyorsan át a sportra, vagy valahova, hogy kérem az adagomat.
Hát igen, csak ugye Truman Show-ban létezünk, ahol a Jim Carrey azt hiszem a főszereplő, és ugye a Truman Show-ban a buborékon belül ülünk, és más buborékokat nézünk, akik, tehát hogy tényleg ez ilyen egymásra hatás is van, tehát mert ott még abban az időben ez egy ilyen tévé, ugye egy ilyen lineáris vonalként gondolták, hogy innen oda, de ott se tudták ezt, tehát amilyen jó fantáziával fölépült ez az egész világ, ott se tudták átgondolni, hogy mi lesz most, tehát hogy... Ez tényleg ez az ijesztőbb, és a politikai pártoknál is most nem akarok oda visszagravitálni mindig, de hogy amíg benne vagyunk egy korszakba, annyira természetesnek tűnik, és nem is tudunk kigondolni igazából a buborékból, és azok lesznek mindig a korszakos zsenik, akik valahogy valamilyen szinten előre látják, hogy mi lesz mondjuk a technológiai ugrás. Mondjuk akik nagyon hittek az AI forradalomba, és abba a technológiai cégekbe fektették minden pénzüket. Vagy ugyanígy a dotcom lufi idején, akik mondjuk tényleg az internetben látták a jövőt. És minden egyes korszakban, hogy az internet ellen is lázadoztak az emberek, és mondjuk volt igazság abban, amit mondtak, most ugyanúgy a közösségi média ellen, és majd jön valami következő dolog, mert mindig jött, az ellen is fognak lázadozni.
Így van. Annyit lázadoztunk, és annyi szomorú témánk volt az elmúlt percekben, hogy én azt javaslom, hogy egy kis szerelmes témát vegyünk elő. Szerelem első látásra akár 7 másodperc is elég lehet hozzá.
Megint a mágikus, ugye ez a TikTok.
Olvashattuk egy cikkben, és ezt ugye kutatásokkal is alátámasztották. Ezzel kapcsolatos állításom, ez hülyeség. Nem lehet szerelembe esni 7 másodperc alatt. Győzzetek meg, hogy ez nem így van.
Hát definitív, mi a szerelem? De jó lenne megdugni érzést, azt meg lehet kapni 7 másodperc alatt. Bocsánat, ezt majd kisimpoljátok.
Ja, hát aki már valaha írt szerelmes verset, az nem akar hinni ebben, mert akkor feleslegesnek gondoltam minden befektetést. Nem,
hát igen, mi a szerelem?
Nem, most az amennyiben valami emelkedett dologról beszélünk, és igazából az egész kultúránk részben abból származik, hogy a 20. század elején, amikor megjelentek az első, mondjuk olyan doktori diszertációm, a galai körről írtam, az egy szabad gondolkodó ateista, materialista diák egyesület volt, ott például az volt a konszenzus, hogy pont annak mentek ellen, hogy mi a szerelem, és van a szerelmives. A szerelem igazából mi? És materialistaként arra jutottak a galisták, hogy a szerelem az maga egy vegyület, amit a szervezet előállít, annak érdekében segítse a fajfenntartást, tehát egy biológiai szükségletet próbál meg elősegíteni azáltal. És hogy Oké, lehet, hogy ez biológia, biokémiailag ugye ez igaz volt, mint ahogy nem tudom én, a gondolatot is lehet ugye vegyületekre fordítani, de valójában ez mégiscsak ellene megy mindannak, amit az elmúlt 2500 évben az első szerelmes versek óta valamit a költő gondolkodó meg oktatás ráépült rá, hogy nem, hogy ez mégiscsak több, mint maga a biokémia. Mégiscsak több a szerelem, mint egy ilyen vegyület. És nem gondolom azt, hogy még hogyha lehet ezt valahogy igazolni, és hogy ténylegesen itt egy ilyen 7 másodpercről van egyébként szó, mint hogy kételkedem benne, de akkor se akarok ehhez asszisztálni, mert de pont lehet, hogy azért, mert tényleg a bölcsész világból érkezem, ami pont ellene van ennek az egész. Mindent a biokémiára lefordító.
Hát ez inkább egy ilyen romantikus történet, hogy ugye az életem párját, akivel ketten együtt leszünk, azt én meg tudom találni első látásra. Tehát ez a nekem nem kell keresni, nekem nem kell az életembe, hanem ez be fog toppanni, és akkor rögtön ott lesz, és akkor ez jön, ez az eleve elrendeltetés kb. Én így tudom, most egyébként én se túlzottan hiszek benne, de ezt mondom, én most nem akarom a vulgáris kijelentésemet újra megismételni, de hogy inkább arra alkalmas a 7 másodperc, de arra, hogy a szerelem, hogy megismert, hogy tényleg ő volt az, aki hiányzik az életedből, hogy kiegészítitek egymást, hogy társak vagytok, ami szerintem a szerelem arra nem elég 7 másodperc.
De meg ugye ott van a másik elmélet, hogy nem csak hogy a látod, hanem hogy mindent, hogy a szagok számítanak meg, a feromonok meg minden. Hogy az első szaglás tudat alatt, az első szaglás alapján ugye valójában te döntesz
szeretem
arról.
Szeretem a bőröd illatát, hogy énekel.
Képzeld el, hogy az Axixited-dal ilyen fehérköppenyes laborban kikísérletezték ezt a diszkókanszagot.
A tesi öltöző szag van. Minden
öltöző szag, diszkókanszag, ez Axixited, és akkor ezek után jön egy, hogy valójában ez nem számít, mert pont az, ami az Axixited alatt mégiscsak hogyha lehet érezni valamit.
Jó, de mondjuk ebben van valami, tehát a szaglás az a legősibb ilyen érzékelésünk, tehát ugye a szaglóideg meg a szaglóám az van legmélyebben beágyazva, és ez például nagyon érdekes, tehát voltak ilyen kutatások, hogy az emberek, akik elvesztik a szaglásukat, azok nagyobb érzelmi traumát, ilyen nagyobb lelki törést szenvednek, nagyobb lelki, tehát veszteséget élnek át, mint azok, akik elvesztik a látásukat. Tehát ez így felfoghatatlan az annak, aki érzi a szagokat, meg lát. Tehát azt gondolnád, hogy a szemed világa a legfontosabb, de hogy evolucionálisan annyira mélyen az orrod, meg a szaglás, meg a kémiai vegyületek rögtön az agyba, és a látás ugye csak később alakult ki jóval, a fényérzékelés, meg ugye a pontos kétdimenziós, vagy háromdimenziós látás, hogy ez így nehéz erre így igazából így azt mondani, hogy hát én ezt el tudom képzelni. Tehát, hogy én csak az, hogy a szaglás, az szerintem tökre fontos.
Igen, ugye a Sigmund Freudnak van az elmélet, a rossz közérzet a kultúrában, az a cím, és arról, hogy igazából ugye az ember az belül ugye egy állat, ott van az id, az ösztönlény, amit a szuperego, ami civilizációsan fölépül, és egy pont arról szól az egész civilizációnk, hogy vagy az ösztönlényt azt ugye beszorítjuk, és ne úgy viselkedjük egymással, mint az állatok, és ha találkozunk egymással, akkor nem tudom, a férfi nem rögtön kezdje szagolgatni és fordítva, mert hogy fölépítjük egy kultúrát, fölépítjük szerelmes verseket, udvarlási gesztusok, virágadás, minden ez fölépül. És hogy ugye a Freud szerint a rossz közérzet pont abból alakul, hogy igazából az ösztönényi rosszul érzi magát, mert civilizáltan kell viselkedni ebben a helyzetben, de ha lebontanák mindent, és tényleg elfogadnák, hogy csak 7 másodpercen múlik, meg tényleg csak a szaglásom múlik, meg ez és ez, akkor milyen világban élnénk? Hát akkor mehetnénk vissza tényleg.
Jó, de ebben a gondolatban van valami, hogy abból indulsz ki, hogy ugye a prefrontális kérek, tehát ugye az a legfejlettebb agyterületünk, annak tényleg elsősorban gátló szerepe van, hogy ezt az ösztönvilágunkat, ugye a zsigeri döntéseket valahogy féken tartsa, meg narrálja, ugye előbb erről beszéltünk, és például az alkohol az tök jó példa, meg ugye egy csomó kábítószer, ami gátolja, tehát konkrétan az alkohol az azért szabadulnak fel a gátlásaid, azért leszel az, amit te is mondtál, hogy a buliba, amikor már benned van 8 unikum, akkor odamész így közel, amit amúgy nem csinálnál mondjuk a villamoson. Tehát a gátlás gátlott, tehát hogyha megnézzük, akkor igen, a kocsmában, meg hajnal 5-kor az instantban megkapod azt a freudiánus világot, amikor mindenki jól érzi magát, vagy jó közérzettel van. És nem egy jó világ, de nyilván ez is arról szól, hogy minden, hogy valahogy egy egyensúlyt kéne megtalálni.
Azért Freud ebben az említett írásában elkövetett egy-két hibát, vagy tévedés is belecsúszott, például az, hogy ő az egón túl a tudatosságot már nem nagyon tudta értelmezni, tehát számára azért az egó volt mindennek a csúcsa, és ezért gondolta azt, hogy ez a bennünk lévő állat és az azt körülvevő ilyen gátló erők, tényezők, az egyszerűen meghaladhatatlan, és ez egy örök konfliktus, miközben van ezen felül is a tudat, ami ezekre rálát, tehát már nem lehetünk azok, mint az a kettő, akár az adott állat, mert arra is rá tudunk látni, és akkor már nem azonosulunk az objektummal. Mindegy, csak ezt szerettem volna megjegyezni, mert aztán lehet, hogy van egy-két kommentelő, aki ezt számon kéri. De visszatérve a szerelemre, én abszolút nem hiszek ebben a 7 másodpercesben, és én is azt gondolom, hogy az ilyen biológiai játék, akár a szaglással kapcsolatban, ez tök jó, hogy elmondtad, hogy a szem, és akkor ahhoz képest a szaglás, akkor a mély érzelmek, mert ugye ez viszont nem tudatosul, hogy ez hogyan is történik a mi testünkben, de én a szerelemről is azt gondolom, mint hogy általában a párkapcsolatokról, hogy a szerelem alapvetően ilyen öntudatlan hiányból alakul ki, vagy fakad. Tehát, hogy szükségem van rád, hogy jól érezzem magam. És a szerelmes ember valójában nem a másikat látja, hanem azt a funkciót, amit a másik mondjuk az ő életében be tud tölteni. Tehát biztonságot ad, elismer engem, tehát megint ez is egy ilyen egójáték. Amíg a másik egy hiányt pótol, addig biztos, hogy tart a fellángolás. Sok kapcsolat ezért megy félre, mert már ezt a hiányomat nem tudja kipótolni. Tehát az ideális kapcsolat az olyan, hogy én meg vagyok magamban, nincs szükségem üres tér betöltésére, és akkor léphet be valaki, akivel mondjuk ezen az utamon szívesen haladok együtt. Amíg hiány kitöltésről van szó, mert valaki tényleg elismer, és naponta elmondja, és rám néz, és azáltal, hogy ő szeret engem, azáltal tudom én magam jól érezni, addig ez megint csak egy ilyen rabszolgasság és függő viszony. Én azt nem tartom igazából szerelemnek, bár tudom, hogy a köznapi nyelvben, meg költészetben, meg a kultúrában ez így jelenik meg.
Hát de hogyha az egyik ember beteljesíti a másik ember vágyát, meg amit hogyan fogalmazta, hogy a hiányát, az űrt betölti, és a másik ember pont úgy betölt egy űrt, mondjuk ketten ugyanúgy defektesek, akkor össze tudnak illeszkedni. Tehát, hogy ez, akkor eljutunk oda, hogy elkezdjük boncolgatni, de hát akkor mit jelent a szerelem? Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen tökre partonan vita. Én a hétköznapi értelemben ezt is szerelemnek.
De az, hogy jól vagyok magamban is, és ebből a teljességből kapcsolódom hozzád. Elvárások.
Az igazi szerelem az, amikor két ember jóban van magával, és együtt mennek egy közös úton.
Leginkább elvárások nélkül. Tehát, hogy nem érzed egy pillanatra sem, hogy neki másképp kellene lennie. Más milyennek kéne lennie, fejlődnie kellene. Igen. Ideális esetben egy szülő egyébként a gyerekére is így kéne, hogy...
Ez inkább szeretet. Szalán nem.
Lehet. Nem tudom. De az biztos, hogy ide kapcsolódik az ókori gondolat, hogy nem szeret igazán az, aki nem szeret mindig. Tehát, hogy ez a maga a feltétel nélküli ez szeretet, az az a valódi szeretet.
Hát de erről beszélünk, hogy akkor, hogy egy anya szereti mondjuk a gyerekét, az szeretet, nem szerelem. Tehát, hogy azért itt fogalmak is keverednek. És végül megérkezünk akkor oda, hogy mi a szerelem. És akkor ezt nem akarom mondom most már harmadszor elismételni, csak hogy
hát,
szerintem...
Biztos van más minőség, és ezzel még nem gondolkodtam, egy szülő-gyermek. Igen. És itt is ugye külön ki kell emelni, hogy anya és gyermek, és apa és gyermek közben, mert apánál ösztönösen nem alakul ki az a fajta szeretet, ami egyébként az anyában megvan, az anyának a testéből jön ki. Az apa meg kvázi evolúciósan egy funkciót kell, hogy lásson abban, vagy lát, nem kell, hogy lásson, lát abban, hogy neki egy utódja született, mert ugye a őskorban még az apaság az abból fejlődött ki, hogy úgy volt nagyobb esélye arra egy gyereknek, hogyha apa ott maradt és vigyázott az anyára meg a gyermekére, és a kartfogó tigristől
hát meg táplálékot megvédte. Hozott, de hát igen, ez evolúciós dolog. Igen. Anya és gyereket neveli, apa meg...
És pontosan ezért mert az apa egy időben, vagy legalábbis még mielőtt ennek a kultúrája kialakult volna, mindenfelé szórta a magját, sehol nem maradt ott, és szépen elhaláloztak ezek a gyerekek, vagy nagyobb eséllyel maradt meg az a gyerek, aki mellett ott maradt, és akkor a saját örökítő anyagát láthatta, ahogy gyermek kialakul, és akkor a saját magát tudta reprodukálni. Ebből fejlődött ki az, hogy most valamiféle szeretetet éreznek az apák, de hogy az mégsem az a minőség, mint az anyáé.
Hát de azt meg az anya nem, tehát hogy szerintem az egy apai szeretet, hogy mondjuk én elmegyek és élelmet szerzek a gyermekemnek, az ugyanúgy tud egy gondoskodással válni.
Nem, az hogy saját magamat reprodukáljam, az abból származik. Nem az, hogy én szeretem azt a kicsit. Tehát most azt mondom, hogy honnan indult ez. Aztán nyilván azóta civilizálódtunk. Jó. Domestikáltuk saját magunkat, és már...
Vagy csak ezt akarjuk már gondolni.
Hiszük, vagy azt hiszük, és lehet, hogy egyébként az egész mögött meg ez van. És egy nagy illúzió az egész, hogy mi szeretjük a gyerekeinket. Igaz, Peti?
Én szeretem a gyerekeket.
Én is, jól tudom. Köszönjük szépen, köszi nektek, hogy eljöttetek, nagyon mély témák voltak ezek, nem tudom, hogy mit gondolnak majd a kommentelők, kíváncsi leszek, most kivételesen lehet, hogy elolvasom őket, hogy, hogy ez, ez a nagyon mély boncolgatás, ez mennyire volt most sikeres. Köszi nektek még egyszer, hogy jöttetek, Provokatőr pedig jövő héten is lesz, viszontlátásra.